Kedves hallgatom! Tudod-e, hogy melyik két embercsoportot a legnehezebb elérni az evangéliummal? A nagyon gazdagokat és a nagyon szegényeket. Isten ki akarja ezt egyenlíteni, mert szeretné, ha meghallanák az evangéliumot, és üdvözülnének. Azt akarja, hogy a gazdagok járjanak élen abban, hogy segítsék az alacsony sorsúakat. Azt akarja, hogy a gazdagok és a szegények is meghallják Isten szavát. Korunk egyik alapvető társadalmi problémája világszerte elsősorban nem a faji vagy az osztályharc. Ez inkább a szegények és a gazdagok kérdése. A kommunizmus sohasem jutott volna hatalomra, ha nem lett volna küzdelem a szennyes gazdagok és a nagyon szegények között. Isten éppen ezt az egyenlőtlenséget ítélte meg. Találkoztam egyszer egy emberrel, akinek 5 milliárd forintja volt. Azt mondták róla, hogy szívesen támogatná rádiós szolgálatunkat. Amikor efelől érdeklődött, mindent elmondtam neki a rádió közvetítésről és a program kiadásairól. Érdeklődéssel hallgatott és biztosított arról, hogy hallgatja a rádiós szolgálatokat. Tudod-e, milyen összeggel támogatta a programot? Egy forintot sem áldozott rá. Ezt az elszigetelt esetet példaként hozom fel, de nem szeretnék olyan keresztény lenni, aki forintok milliárdjait hagyja hátra, amikor meghal, és majd számot kell adnia az Úr előtt arról, hogy mit tett a pénzével. Nem gondolom, hogy ez azt jelenteni, hogy ne élvezzük, amit az Úr nekünk ad, a kényelmet, amit elérhetővé tett nekünk, hanem hogyha gazdagságot kaptunk, akkor felelősnek tekint minket azért, hogy hogyan használjuk azt az ő dicsőségére. Jogához segítette a nyomorultat és a szegényt. Így tesz, aki ismer engem, így szól az Úr. Isten azt mondja, hogy Jósiás ismert engem, és tudta, hogy nem lehetne a követőm, ha nem törődnék a nyomorulttal és a szegénnyel. Isten azt mondja, hogy ő törődik ezekkel az emberekkel. Most érkezünk el a Konyáhú felett mondott nagyon félelmetes és kemény ítélethez. Életemre mondom neked, Konyáhú, Jójákim fia, Júda királya, ha pecsétgyűrű volnál is a jobb kezemen, még onnan is lehúználak, így szól az Úr. Azoknak a kezébe adlak, akik az életedre törnek, akiktől iszonyodsz. Nebukadnezárnak, Babilónia királyának és a káldeusoknak a kezébe. Jeremiás könyve, 22. rész, 24. és 25. vers. Konyáhú azonos Jójákinnal, akit neveztek még Jekóniásnak is. Miért nevezi őt Isten Konyáhúnak? Azért, mert a Je a Jekoniás népben Jahvéra utal. Isten ezt mondja, ne azonosíts engem azzal az emberrel. Aztán így szól, ha pecsétgyűrű lennél is a kezemen, még onnan is lehúználak. Vajon hitvány, kidobni való holmi ez a Konyáhú, aki senkinek sem kell? Miért dobták el ivadékával együtt? Miért dobták őket olyan országba, amelyet nem ismertek? Ország! 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 Hallgass az Úr szavára! Így szól az Úr. Úgy tartsátok számon ezt az embert, mintha gyermektelen volna, olyan emberként, akinek sikertelen az élete. Mert egyetlen ivadékának sem sikerül Dávid trónjára ülnie, vagy valaha is uralkodnia Júdában. Jeremiás könyve, 22. rész, 28., 29. és 30. vers. Isten kiállt az egész földhöz, hogy tanúja legyen. Konyáhú egyetlen leszármazottja sem ül Dávid trónján, és nem uralkodik többé Júdában. Ez az egyik oka annak, hogy József nem lehetett Jézus apja. József Jekóniás utódja volt, és Isten azt mondta, hogy ebből a családi vonalból senki sem ül Dávid trónján. Vajon ez azt jelenti, hogy Dávid trónja ettől kezdve üres lesz? Figyelj egy másik proféciára, mert így szól az Úr, nem halnak ki Dávid utódai. Lesz, aki Izrael házának trónjára üljön. Jeremiás könyve, 33. rész, 17. vers. Lesz valaki Dávid trónján, de az nem Jekóniás származási vonalán érkezik oda. Jeremiás könyve 36. részének 30. versében ezt olvassuk. Ezért így szól az Úr Jójákimról, Júda királyáról. Nem fog az utódja Dávid trónján ülni, holttestét pedig kidobják, és ott hever nappal a hőségben, éjszaka a fagyon. Emlékeztetlek arra, hogy Jójákim volt Jekóniás apja, és Isten elvágta azt a származási vonalat, vagyis Konnyáhú családi vonalát. Megfigyelésre méltó, hogy Jézus két nemzetség táblázata van följegyezve, és ennek oka van. Az egyiket Máté jegyezte föl az első fejezetben, amely Józsefhez vezet. Dávidtól indul ki, Salamonon és Jekóniáson át egészen Józsefig. József vonala adta Jézusnak a törvényes jogcímet a trónhoz. De József nem volt Jézus apja. Jézus nem arról a vonalról származott. A második genealógiát Lukács evangéliumában találjuk a 3. rész 23. versétől a 38. verséig. Ez Mária nemzetség táblázata, és ez nem Salamonon át érkezik, hanem Dávidnak egy másik fián, Nátánon át. Nincs átok, és nincs ítélet ezen a vonalon. Az Úr Jézus Krisztus szűztől született, és Mária vonalán érkezett a földre. Innét kapta a vérségi jogot arra, hogy Dávid trónjára kerüljön. Ezt az egyik legkiemelkedőbb esetnek találom, ami valaha e világon történt. Isten ezért mondja a földnek, hogy hallgasson. Ország, 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 hallgass az Úr szavára. Azt akarja, hogy a világ lássa meg, hogy Isten miként ténykedik. Isten céljait nem lehet megakadályozni. Ő képes ítéletet gyakorolni bárkin, akin akar. Ennek ellenére képes volt beteljesíteni azt az ígéretét, hogy az eljövendő mesiás Dávid király leszármazottja lesz. Minden felhőnek ezüst szegélye van, mondja az ének, és az előző fejezet sötét felhőinek is ezüstös a pereme. Soha nem volt még olyan sötét, hogy a proféták nem láthatták volna az alagút végén levő világosságot. A Jeremiás könyve 22. része után, amely a Biblia legkeményebb ítéletét tartalmazza Konnyáhú ellen, a napsugár áttör a felhőn. Előbb azonban még van két vers, mielőtt látnánk a napot. Jaj a pásztoroknak, akik veszni hagyják és elszélesztik legelőm nyáját, így szól az Úr. Jeremiás könyve, 23. rész, 1. vers. A pásztorok itt nem prédikátorok. Később fog a vallásos vezetőkről beszélni. Itt a pásztoron a királyokat, a politikusokat, az uralkodó helyzetben levőket érti, azokat, akik felelősek az ország törvényeiért. Isten így szól. Jaj a pásztoroknak! Azért ezt mondja az Úr, Izrael Istene a pásztorokról, akik népemet pásztorolják. Ti hagytátok, hogy elszéledjen és szétszóródjon a nyájam, nem vigyáztatok rá. De én számon kérem tőletek gazdtetteiteket, így szól az Úr. Jeremiás könyve, 23. rész, 2. vers. Isten azt mondta, hogy megítéli őket, és meg is ítélte. Most fölragyog a napfény. Összegyűjtöm nyájam maradékát minden országból, ahová szétszórtam őket, és visszaterelem legelőjükre, ahol szaporodni és sokasodni fognak. Olyan pásztorokat is adok melléjük, akik jól pásztorolják őket. Nem kell többé félniük és rettegniük, számba sem kell venni őket, így szól az Úr. Jeremiás könyve, 23. rész, 3. és 4. vers. Isten ezt mondja, eljön az a nap, amikor kezembe veszem az irányítást, és ha ezt teszem, a szegényről is gondoskodom. Ez különösen arra utal, hogy a zsidók visszatérnek országukba, miután ez a korszak lezárul, és az egyház elragadtatik. Abban a korban a király, akit valamikor megvetettek, kegyelmesen föléjük helyezi a hűséges pásztorokat. Ez mindenestől más típusú kormányzás lesz, mint ami ma van a világon. Eljön majd az idő, így szól az Úr, amikor igaz sarjat támasztok Dávidnak, olyan királyt, aki bölcsen uralkodik, jog és igazság szerint jár el az országban. Jeremiás könyve, 23. rész, 5. vers. Dávid vonalán egy király érkezik. Konyáhút és teljes nemzetségét, jól lehet Dávid vonalán vannak, elveti és kiírtja Isten. Senki sem pusztíthatja el azonban Isten célját, jól lehet azt gondolják, hogy megtehetik. Isten tudja, hogy mit cselekszik. Az új szövetség alapján ismerjük, hogy Dávidnak egy másik vonalán, a Nátán vonalán jött egy egyszerű, Mária nevű leány Názáret városából, aki életet adott Jézusnak, a Mesiásnak, a királynak. Amikor Jézus bemutatkozik a világnak, így szól. Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Mivel nem lehet ország király nélkül, lényegében ezt mondja a népnek. Királyotok itt van. A nép elutasította a királyt, de ő mondta ki az utolsó szót. Bejelentette, hogy egy napon a király visszaérkezik, és felállítja királyságát. Az ő idejében szabad lesz Júda, Izrael is biztonságban él, és így fogják nevezni. Az Úr a mi igazságunk. Jeremiás könyve, 23. rész, 6. vers. Hallottál-e már ilyen programról a politikai szintéren? Sohasem hallottam még egyetlen jelöltől sem, hogy magát igazságosnak nevezte volna, és hogy követni fogja Isten kormányzásra vonatkozó programját és tervét. Hallottam, hogy politikusok csak nem minden más elképzelhető ígéretet tettek, ennek az egynek a kivételével. Ilyet nem mernének tenni. Azt a királyságot igazság jellemzi, amikor az Úr Jézus Krisztus uralkodik. Eljön majd az idő, így szól az Úr, amikor nem azt mondják többé, hogy él az Úr, aki fölhozta Izrael fiait Egyiptom földjéről, hanem azt, hogy él az Úr, aki fölhozta, hazahozta Izrael házának utódait Észak földjéről, és mindazokból az országokból, amelyekbe szétszórta őket, és a maguk földjén fognak lakni. Jeremiás könyve, 23. rész, 7. és 8. vers. Ez az egyik legkiemelkedőbb profécia Isten igéjében. A ma is ünnepelt legrégibb vallásos ünnep a zsidó páska. Tekintet nélkül arra, hogy a zsidó reformista vagy ortodox, emlékezik a páskára, mert az a zsidók Egyiptomból való csodálatos kiszabadulásának az ünneplése. Most Isten így szól. Eljön az a nap, amikor én visszaviszem őket országukba, hogy el fogják felejteni az Egyiptomból való kiszabadulást, és az új szabadulásra fognak emlékezni, amelyet én szándékozom végrehajtani. Az óriási lesz. Nyilvánvalóan Isten még nem vetette el teljesen Izrael népét. Ezt mondja a seregek ura. Ne hallgassatok a nektek profétáló proféták beszédére. Bolonddá tesznek benneteket. Saját szívük látomását hirdetik, nem azt, amit az Úr adott. Váltig mondják azoknak, akik megvetik az Úr igéjét. Békességetek lesz. És ezt mondják minden megátalkodott szívű embernek. Nem jön rátok veszedelem. Jeremiás könyve, 23. rész, 16. és 17. vers. A hamis proféták makacsul hirdették a békességet. Isten megdorgálja őket. Napjainkban vannak álmodozók, akik arról beszélnek, hogy miként teremtik meg a világ békét, és valamennyien ugyanolyan módon beszélnek. Isten ezt mondja, nem fogjátok megtenni, nem tehetitek. Isten így szólt Ézsaiás által, nincs békességük a bűnösöknek. Ézsaiás könyve, 48. rész, 22. vers. A baj nem az, hogy az emberek nem akarják a békét. Az a baj, hogy az ember szíve reménytelenül gonosz. Nem jövünk rá, mennyire gonoszok vagyunk. A hatalomban levő gonoszok ma nem képesek békét hozni a földre. Ha tehetnék, az ellent mondana Isten igéjének. Isten most a vallási vezetőkhöz fordul. Nem küldtem ezeket a prófétákat. Mégis úgy igyekeztek. Nem szóltam hozzájuk. Mégis prófétáltak. Jeremiás könyve, 23. rész, 21. vers. Már megmondta, hogy nem bízhatnak a politikai vezetőkben. Azok nem képesek békét teremteni. Semmibe veszik a szegényeket. Most Isten azt hirdeti, hogy nem küld csapatostul prófétákat, akik ebben a korban betöltik az országot. Isten tagadja, hogy üzenetük tőle származnék. Isten elutasította mind a politikai vezetőket, mind a vallás vezetőit. Napjainkban úgy vélem, hogy Isten ugyanezt mondaná a világnak. Ki keresi Istent a mi korunkban? A világ vallásos vezetői a vallást támogatják. Ők csak a szemöldökig vallásosak és kegyesek, de közülük hányan keresik az élő és igaz Istent? Ezért rátámadok az olyan prófétákra, akik egymástól lopkodják igéimet, így szól az Úr, akik csak a szájukat járatják, és azt állítják, hogy az kijelentés. Jeremiás könyve, 23. rész, 30. vers. A mai liberális teológusok olyan véleményt alakítanak ki Isten igéjéről, hogy az nem igazán Isten szava, ezért kilopják az emberek szívéből. Én meglapulnék, ha az istentelen egyetemi professzorokhoz vagy istentelen prédikátorokhoz tartoznék, akik összetörik a hívők hitét. Isten azt mondja, egy napon valamit cselekszik velük. Isten nem siet. Ne csald meg magad csak azért, mivel Istennek az ördög munkája feletti ítélete nem hirtelen megy végbe. Az ítélet napja közeledik. Az emberek szívéből indul ki a gonosz cselekedet. Azt gondolják, hogy megússzák vele. Isten így szól. Előttem van az örökké valóság, és én irányítom ezt a bemutatót. Eljön az idő, amikor megítélem a vallás vezetőit. A 24. fejezet afféle függelék, és egy látomással kapcsolatos, amelyet azután kapott Jeremiás, hogy Jekóniást fogságba vitték, ezért Cidkíjá uralkodásának korábbi szakaszára esik. E látomásban Jeremiás két kosár fügét látott. A fügefa jól ismert szimbóluma Júdának. Az egyik kosárban jó fügék, és a másikban nagyon rossz fügék voltak. Ezek Júda két néposztályát szimbolizálták. Ezt mondja az Úr, Izrael Istene. Ahogyan ezekre a jó fügékre nézek, ugyanúgy nézek jó szándékkal Júda fogjaira is, akiket a káldeusok országába küldtem erről a helyről. Jó szándékkal tekintek rájuk, visszahozom őket ebbe az országba, felépítem, és nem rombolom le, elültetem, és nem gyomlálom ki őket. Jeremiás könyve, 24. rész, 5. és 6. vers. Imádkozzunk! Édesatyám, ahogy gondoskodtál a maradékról a fogságban, és visszavitted őket országukba, ugyanúgy beteljesíted minden más ígéretedet, ami Izraelre és az új szövetségiekre vonatkozik. Köszönöm, hogy én is hihetek ígéreteidben. Ámen.